Vendégünk a stúdióban továbbra is Varga Mihály, a Fidesz alelnöke volt, pénzügyminiszter, a telefonszámunk pedig 483-26-26. A konvergencia program ismertetett részleteiből is az látszik, és a kormányzat választások után bejelentett intézkedéseiből is az látszik, hogy két szakaszra szeretnék osztani a következő néhány évet. Az első szakasz az egyensúly teremtésé, a másik pedig az olyan reformok beindításáé, amelyek majd a későbbi magasabb növekedést megalapozzák. Kezdjük az egyensúlyteremtés időszakával. Milyen intézkedéseket várnának önök? Hiszen többször is elmondta, hogy gazdaság ösztönzést várnak a kormánytól, ami a jelenlegi stabilizációs csomagban nem látszik, hiszen főleg bevétel növelésre összpontosít, de rövid távon milyen olyan intézkedéseket lehet hozni, ami nem növeli az állam hiányát még jobban, de serkenti a növekedést?
Most is benne vagyunk ugye egy ilyenben, a Gyurcsány csomag végül is kormány tervei szerint egy ilyen egyensúly közeli helyzetet akar megvalósítani. Ugye az a hangzatos címet viseli, hogy új egyensúly, ami azt feltételezni, hogy itt volt egy régi egyensúly, hát nem tudom, hogy mikor volt itt új az elmúlt években, de biztos, hogy ilyennel nem rendelkeztünk. Na, ebből a szempontból a Gyurcsány csomag szerintem nem segíteni azokat a várakozásokat, amiket remél tőle a kormány. Átmenetileg segíteni fog, tehát egy másfél-két évre az egyensúlyi problémákat részben orvosolni fogja, de mivel nincs mögötte, újra ehhez kell az alfázis, omegához visszatérnem, gazdaságfejlesztés, az egész egy majdhogy nem hiába való áldozatvállás lesz a magyar lakosság részére.
A Fidesz választási programjában járulékcsökkentésre helyezték a hangsúlyt. Miután az új kormány megalakult, és új adatokat lehetett megismerni az állam helyzetéről, ezt önök éppen elégszer említették. Mit gondol erről a járulékcsökkentési programról? Tehát, hogyha önök kerültek volna kormányra, tudták volna vezetni ezt a programot, vagy sem? Az adatokból azért nagyon az látszik, hogy egy ilyen helyzetben nem lehetett volna járulékot csökkenteni.
Hát, most nézze, a Fidesz programjából a mostani helyzetre vonatkoztatva, amit a kormány alakított ki, kiragadunk egy pontot, és akkor azt mondjuk, hogy hát ez így értelmetlen. Szerintem ez nem korrekt. Tehát a rendsgazdasági programja, ebben valóban volt adó- és járulékcsökkentés, mi ezt egy fontos gazdaság ösztönző eszköznek tekintjük. Szerintünk a polgári kormányzás időszakában bevezetett és szerencsére meg nem szüntetett beruházási célú adókedvezményen segített a vállalkozásoknak, tehát ebben mindenképpen gondolkodtunk. De azért abban a programban szerepelt az is, hogy például a gyógyszerkiadások áttekintése. Ebben én úgy érzem, hogy a mostani kormánynak is lehetnének pozitív elképzelései.
Amivel azt mondja, hogy már rövid távon is jelentősen csökkenthető.
Ha egy évben 400 milliárd forintot költünk az adófizetők pénzéből gyógyszerek ártámogatására, a tervezett 200-250 milliárd forint helyett azért az egy nagyságrendi többletet jelent. Ott valami a rendszeren belül nem működik jól, vagy valami nincs normálisan feltérképezve. A másik ilyen dolog, ugye az állami kiadásoknak a szűkítése, hát itt nem arra gondolok, hogy Gyurcsány Ferenc adja el a luxus autóját, ettől még a nagy megtakarítás nem következne be, bár meg kell mondanom, hogy ez egy pozitív példát nyilván adna az állami igazgatás többi szektora számára is, de hát nyilván vannak olyan struktúrák, vannak olyan rendszerek, amelyeknek a felülvizsgálata elkerülhetetlen lenne. Tehát ha egy mondjuk egy FVM intézményrendszer több mint 15 ezer emberrel működik, ott szerintem szintén indokolt és szükséges lenne egy felülvizsgálat. Tehát voltak ebben a programban azért olyan elemek is, amiket nyilván egy választási kampányban senki nem hangsúlyoz túl, de mégiscsak abban az irányban...
Állami alkalmazottak elbocsátása mégiscsak...
Nem, felülvizsgálat, tehát azért hétszer mérni és egyszer vágni. A mostani kormány éppen fordítva csinálja, először vág, aztán utána próbál mérni. Nem, először én azt gondolom, hogy szükség van a helyzetnek a feltérképezésére. Tehát voltak ilyen apró ösztönző elemek, és én fönntartom azt a véleményemet, hogy nem feltétlen jön be kevesebb adóbevétel az adócsökkentésből. Mondok önnek gyorsan három példát erre az esetre. Az első ilyen dolog, amikor mondjuk a Horn kormány időszakában Békési László csökkentette a társaságadó mértékét 38-19%-ra, és érdekes módon következő évben több bevétel folyt be. A polgári kormányzás alatt a TB járulék csökkentése nem okozta az egészségügyi kassa bezuhanását, sőt, a erősen deficites kassa állapota jobb lett Aztán most is mondok egy példát, talán
nem... Egészségügyi hozzájárulást is bevezettek, tehát azért kicsit bonyolultabb volt mindig a helyzet, mint annál, hogy jelentősen csökkentek volna a járulékok
azért
és az adók.
Azért több maradt a vállalkozó zsebében, mint amennyi onnan bekerült. Csak az első évnek a mérlegét tudom elmondani. Bocsánat. Amikor 6% ponttal csökkent 39-33%-ra a járulék mértéke, ugye 150 milliárd forint maradt ezzel az egy lépéssel kint a vállalkozásoknál, és az egészségügyi hozzáállás, amit nem a Fidesz kormány vezetett be, hangsúlyozom, hanem a Horn kormány, ugye ezt is hangsúlyozzuk, az pedig körülbelül 30 milliárd forintot hozott a kormány. De nem ez a lényeg, tehát én azt akarom mondani, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek pozitívan hathatnak a gazdaság egészére. Az egyszerűsített vállalkozási adó bevezetésétől is a kormány nem remélt ilyen mértékű bevételt, mégis volt egy olyan vállalkozói kör, akinek megérte ebbe a fajta adó struktúrába bejelentkezni, mert úgy érezte, hogy az a mondjuk úgy szürke vagy fekete gazdaság, amiben eddig volt, ahhoz képest ez egy sokkal pozitívabb lehetőség kínál a számára. Tehát még egyszer mondom, hogy egy fontos elemnek kell lenni a gazdaságfejlesztésnek, mert enélkül nem lehet ezeket a kiadáscsökkentő vagy éppen bevételnövelő intézkedéseket sikeressé tenni.
Mi az álláspontja a Fidesznek az olyan fogyasztói ártámogatásokkal kapcsolatban, amelyek szerkezetében nagyon sokszor igazságtalanságot mutatnak, hiszen a gazdagok is ugyanúgy részesülnek ezekből az ártámogatásokból. Itt van például a gázártámogatás rendszere, amihez hozzányúl a kormány.
Hát ez a kormány hozta be ezt a rendszert, tehát ennek a kormánynak lenne a feladata az is, hogyha itt visszaélések történnek, akkor ezeket lehetőség szerint kiszűrje. De ugye itt az alapkérdés nem is annyira a gázár kompenzációra, mert soha nem lesz olyan kompenzációs rendszer, ami igazságos lesz, hanem az a kérdés, hogy mi van a gázárakkal. És ebből a szempontból szerintem a polgári kormány tiszta lapokkal játszott, azt mondta, hogy holnak az akkor még részben állami tulajdonú cégnek ez veszteséget jelent, és a mostani árképzési rendszer neki nem felel meg, a kormány hajlandó ezt átvenni és működtetni ezt a rendszert. Ehelyett a MOL ezt nem adta el, hanem ugye most került át olyan tulajdonba, ami hát azért részben aggályos, hiszen a termelő egyben a nagykereskedelmi elosztó is lesz. No, de ami a gázár mostani helyzetét illeti, hát ebbe ismerik a kormány döntését, 30% emelés most, 30% további emelés.
Közben azért az olaj és a gázárak is jelentősen
januárjával. Hát nézd, azért a világpiaci ár emelkedése az részben be van építve a gázárképletbe, tehát ez nem önmagában nem csak kormánydöntésen múlik. A kormány most ezt fejeli meg egy erőteljesebb növekedéssel. Szerintünk ilyen drasztikus gázár emelésre nem volna szükség ebben a helyzetben. Egy jóval lassabb, egy jóval megfontoltabb árképlet átalakítása volna inkább.
De ezek a kérdések mind azért fontosak, mert a nagy kérdés az, hogy mennyi idő alatt lehetne más jellegű intézkedésekkel megteremteni azt az egyensúlyi helyzetet, ami megteremteni az euró bevezetésének előfeltételeit. Tehát erre így is úgy is rámenne egy-két év, vagy sem?
Én azt a tapasztalat, hogy tényleg tudom önnek elmondani, amit 90 és 2002-ből mi megéltünk, hogy ha jól emlékszem, nem kellett sokkolni az embereket, nem voltak drasztikus megszorító csomagok, nem volt bokros csomag, mégis...
Az infláció mindig magasabb lett, mint amit vártak, vagy amit előre jelezte.
Bocsánat, annak csak örülhettünk valamennyien, vagy bocsánat, most más akartam mondani most hirtelen. Tehát az infláció nem mindig lett rész magasabb, mert volt olyan év, amikor pont maga korban, például 99-ben, amikor azt mondta, 10% lett éves szinten, 10% is lett éves szinten. Tehát volt, amikor pozitív, volt, amikor negatív mértékben tértünk el ettől, de amit mondani szeretnék, hogy 98 és 2002 között azért mégiscsak az volt a jellemző, hogy az államadósság mértéke csökkent, az államháztartási hiány mértéke csökkent, a munkaerőpiacon kedvező tendenciák indultak el, több embernek lett munkahelye, kevesebb ember volt munkanélküli, tehát lehetett olyan struktúrát és egy olyan rendszert, egy olyan döntéshozatali metodikát kialakítani, aminek a következtében az állam úgy tudott gazdasági szereplőként megjelenni, hogy annak pozitív hatása volt. Nem kell föltalálni a spanyol viaszt. Ez a kormány mit is mondott 2002-ben, mármint az MSZP-SZDSZ-kori, nincs szükség Széchenyi tervre. Csillag István magyarázta el nekünk, hogy Ausztriában sincs Mária Terézia terv, Angliában sincs Cromwell terv, ami szellemes mondat, csak azt üzente a hazai vállalkozónak, hogy ránk ugyan ne számíts, mint magyar kormányra, magyar államra. Tehát én ezt egy hibának tartom, minden ország valamilyen gazdaságfejlesztést csinál. Magyarországon az elmúlt évek rendszerek kiüresedtek, a Széchenyi tervben nincs elegendő ösztönző erő, a Start program, a tudom, a Smart Hungary program, ezek mind forrás nélkül működtek az elmúlt években.
Vendégünk a stúdióban Varga Mihály, a Fidesz alelnöke volt, pénzügyminiszter, a hírek után folytatjuk.